Előszó. Egyszer volt, hol nem volt. Még az óperenciás világháborúnál is régebben volt egyszer egy fiatal író, aki Budapesten lakott. Az Üllői út 91A számú házban, hátul a második udvarban, az első emeleten, egy kis alkovos egyszobás lakásban. Ott lakott a feleségével, s volt nekik egy gyönyörű, roppant erős, s hatalmasan okos fiúk, akinek már minden képessége napnál fényesebben tündöklött, hiszen már 7 hónapos volt. Minden reggel az volt az én dolgom, mert hogy el ne téveszem, én voltam az a fiatalember, 32 évvel ezelőtt, hogy ezt a nálam még fiatalabb kislegényt 100-ig ugráltattam. Megfogta 2 mutatójamat, s hopp-hopp, meg sem állott, még 100-ig nem számoltam. Nem győztem, eleget csodálkoz az erején, mert én nem vállalkoztam már akkor se erre a bravúrra. Szóval éltünk 3-asban boldogan. Egyszer azt mondta a kisbaba édesanyja. Pénz kellene, egy kis pénz. Már a picinek is kis cipőt kellene venni, még pedig bőrcipőt, hiszen nem sokára járni fog. Meg egyébre is kellene, hát próbálja meg szívem. Ez voltam én. Szerezzen valahogy egy kicsi kis pénzt. A fiatalember megvakarta a fejét, és nagyot sóhajtott. De honnan? Egyebet nem tudok, csak írni. És az a baj, hogy az emberek meg nem tudnak olvasni. Nem tudják elolvasni, amit én írok. Nem adnak érte pénzt, akármit is írok. Írjon egy kis mesét a kisfiának. Hát, ha az jobban fog tetszeni, mint azok, amiket a nagyoknak ír. Maga még fiatal író, gyerekíró. Írjon a gyerekének. Ölembe kaptam a kisfiamat, és körül táncoltam vele a szobát. Mit írhatok én ennek a kis pocoknak? Ő ír nekem, mert minden hangja gőgicsilése kész költészet, és a legnagyobb művészet. De szöget ütött a fejembe a feleségem szava, és aztán elkezdtem gondolkozni, hogy nem is volna rossz egy kis gyerekregényt írni a lap mellékletén, talán még adnának is érte egy kis külön pénzt, legalább annyit, hogy azt a bőrcipőcskét meg tudja venni az anyja a kis Bandikának. Ahogy jártam az úton, keresztül a Józsefvároson, az Üllői útról, a Rákóczi útra, sok zigzug mellékutcán át, hát uram fia. Lassan elkezdett nekem a sötét Józsefváros kiszínesedni, kitavaszodni, nyári tündérkertté válni. Megjelent a Gólya utca táján a Tiszapart, s eltartott a Csokonai utcáig, s ahogy mentem beljebb-beljebb a száraz forró nyári estéken, a nyomort anyaszagú oldalutakon, az orrom megtelt ibolya illattal, mert sehol annyi ibolya nincs, mint a szülőfalunk dombjain, és a fülem nótaszóval, mert sehol annyit, s oly vidáman nem dalulnak, mint az én Csécse nevezetű hazámban, és az ország legnagyobb városa átalakult nekem az ország legkisebb falujává. Mert ezen a Csécsén összesen annyi ember élt, hogy a fatornyú kis templom sem telt meg, ha mind begyűltek is húsvétot énekelni. Ha aztán jól megkésve hazafelé ballagtam vacsorára a szerkesztőségből, már messziről nevettem a feleségemre és a fiamra, de nem mondtam meg, micsoda különös tündér életem van most én nekem. Minden nap 2-szer járok a tiszaháti gyönyörű világban, kakuk fű, és verbén a virít körülöttem, s apró kócos fiúk, lányok peregnek, forognak az utamon, és suttognak és kacagnak, amerre járok. Különben abban az időben nagyapó voltam. Igen ám, nagyapónak voltam szerződtetve a laphoz. Mégpedig nem is első és fő nagyapónak, az más volt. Más kollégám, aki nálam egy egész évvel öregebb volt, s 10 évvel régebbi újságíró. Másképpen a lósport vezetője volt, s minden nap azon törte fejét, melyik ló fog bejönni elsőnek a holnapi versenyen. Mellékesen ő írta a kedvenc olvasóinak a gyermekrovatban a kedveskedő leveleket. Én pedig olyan szerény másodnagyapó voltam, akinek marékszámra osztották a levélkéket, és aki meglehetős szigorúan osztogatta tanácsokat és a becéző szavakat. Most örültem ennek a foglalkozásnak, mert gondoltam, mindegy az. Kicsiknek ír az ember, vagy nagyoknak, Úgy írok a kicsiknek, mintha nagyok lennének. Megírom a magam kis regényét, s learatom vele a nagy sikert. Mert az lehetetlen, hogy észre ne vegyék ezt a regényt. Így kezd a fiatal író élni. Egyszerre két, sőt, három nagy öröme van. Első az, hogy megírhatja azt, ami a szívét legjobban érdekli. Második, hogy megkeresi ebben az írással a dicsőséget, amit úgy is hívnak, hogy kenyér és élet. És így a harmadik és legszebb öröme, hogy a külön díjból, amit biztosan kap, vehet egy kis cipőt a kicsi kis fiának, és pedig bőrből igazi cipellőt, amiben aztán nem csak az ágyon lehet ugrálni, hanem meg lehet tanulni járni az élet útjain. Nem mondtam én a szerkesztőnek, hogy pénzt akarok kapni a kis regényért. Nem mertem megmondani, mert féltem, hogy ők azt mondják, nem kell. Én csak helyet kértem, és biztosra vettem, hogyha ezt elkezdik olvasni a szerkesztők, azonnal felkeresnek, és azt mondják, hogy tartsd a markod, ezért pénz jár. Mivel semmi nehézséget nem csináltam, a kis regényt félig megírva elfogadta a barátom, a valóságos nagyapó, és a legközelebbi számban már meg is kezdte a közlését. Abban az időben az volt a szokás, hogy vasárnap délelőtt az egész szerkesztőség bement a hivatalba újságot olvasni, kaszinózni, diskurálni. Én nem igen szoktam bemenni, nem szerettem még vasárnap délelőtt is otthon hagyni a feleségemet, fiamat, de most elmentem, mert nem akartam, hogy a kollégák szenvedjenek amiatt, hogy nincs telefonom, és nem tudják közölni velem az elragadtatásukat. Most is gyalog mentem be, de oly gyorsan és kihevülve, hogy nem volt időm ábrándozni. No, bemegyek, bent vagyok. Nézem az újságokat, nem érdekelnek. Várom a megjegyzéseket. Nem érdekelek senkit. Kezdek leforrázódni, elhallgatni, elcsüggedni. Eltelik egy óra, no, indulok vissza, haza. Mikor a kezembe veszem a sétapálcát, és fejembe teszem a cilindert, igen, abban az időben még az volt a szokás, hogy vasárnap, de még hétköznap is cilinderbe jártak az urak. Nekem az volt a legjobb karban lévő kalapom, mert esküvőre vettem, és az még nem volt régen. Hát, ott állok cilinderben, a redakció, szerkesztőség közepén, és megemelem, hozzám szól egy kollégám. Tudja mit, kedves kollega? A cilinder nagyon kiment a divatból. Lángvörös lettem. A szegény ember rettenetesen érzékeny éppen a divat kérdésében. Én soha cilindert nem vettem volna, de a menyasszonyom meg volt döbbenve, hogy az esküvőre puha kalapban akarta menni. Nem saját maga miatt, mert ő egyáltalán nem volt soha divathölgy, hanem a társaság miatt. Mit szólnak a kolónián? Tudnélik, egy bánya kolónián laktak, ahol az édesapja nem volt cilinderes úr, szerény hivatalnak volt, de az egyetlen lányát úgy nevelte, hogy az csak cilinderes gavallérhoz mehet feleségül. Legalább én akkor úgy fogtam fel a dolgot, és hogy hazaértem Budapestre, azonnal az volt az első dolgom, a legelőkelőbb divatár üzletben megvettem a legdivatosabb karcsú cilindert. Elég bajom is volt vele, mert a cilindert laposfejű embereknek találták fel, és az én kerekfejemet folyton úgy szorította ez a buta fedél, hogy két oldalról összenyomott. Elől-hátul meg billegett, és cungos volt. És ráadásul most, első regényem első folytatásának ünnepén leszólják nagy önfeláldozásomat, amit a szerelem oltárán hoztam, a cilinderemet. Azt mondja még a kollégám. Különben láttam, hogy regényt kezd a mellékleten. Erre megszédültem. A vér rohant bennem le és fel. Egész ügyes. Elolvastam, egész jó. Csak folytassa. Megfordultam és elrohantam. Jó két vagy három kilométerre laktam a szerkesztőségtől, legalább fél óra volt, míg az utat megtettem cilinderben a mellékutcákon. Nem lehet elmondani, mennyire szégyeltem magam. A regényetett megjegyzés viszont nem tudtam elbírálni. Mi az? Dicséret? Hogy egyáltalán szót vesztegetett rá valaki? Ez már siker? Vagy mi? Szégyen? Hogy csak ennyi? Folyton olvastam olyanokat, hogy egy fiatalember beküldött egy kéziratot egy nagyírónak, és az megőrült tőle, és éjjel felkereste, és megölelte, megcsókolta érte, ha a fiatalembert Dosztojevszkijra hívták, nekem meg ennyivel kell beírni. Végre valahogy azért csak hazaérek. Az előszobában körülnézek, hová dughatnám el, de örökre a cilindert. Az előszoba kicsi, üres, semmi szekrény, csak egy fali fogas. Mit tegyek? Felakasztottam a fogasra. Szégyelje magát ott a közepén. Ahogy bemegyek, nagy zsivajgás, sokan vannak. Az öcseim, a feleségem nagynényei, és a legkedvesebb nagybátyja is itt van, Marci bácsi. A család grand seigneurje, előkelő úr, állami főmérnök. És mindenki újongással üdvözöl az új regényírót, az írót, a család büszkeségét. Mindenki olvasta a regényfolytatást, mindenkinek ragyog az arca, és mind el vannak ragadtatva. Sorra csókolnak, ölelgetnek, simogatnak, és ragyog a szemük. Még Marci is azt mondja a regényből, tass, tass, nekem is juttass! És ő is megcsókol. Direkt erre a napra jött fel Zólyom Brézóról, mert Zsani néni, az anyja értesítette, hogy mi lesz ezen a napon. Ez nagyon nagy szó, mert Marci nem olvas csak szakkönyvet. Életében nem olvasott regényfolytatás, pláne gyerekregényt. Azt hiszem, a feleségem rokonai a Marci megjegyzését nagyobbnak vették, mint az én egész regényemet. Szóval angyali zsibongás és öröm. Az ebédre Zsani néni gondoskodott mindenféle jóról, csak utólag tudom meg, hogy fiatal libát vett, és óriási tortát készített Pepi nénivel együtt. Harmadik nővérük, Mina néni nem volt Pesten, most Vashegyen volt, felesége édesanyjánál, ott egzecíroztatta macskákat, ugyanis süket lévén ráült a macskára egyszer, s nem hallotta nyivákol. Azóta nem tűr őket a szobában. Az öcsém is ott tündököltek, nem engedték el a részüket a büszkékedésből. Utolvégre mégiscsak a Móricz családi az új író, akinek már megjelent az első regénye, első folytatása, s milyen remek! Még ebédig át is kell szaladnom édesapámhoz és édesanyámhoz, meg az otthon lévő további négy öcsémhez. Nem messze laktak, a Márton utcában. És ott mindjárt sírtunk a meghatottságtól, hogy íme, révbe ért a fiúk, akit úgy szerettek volna valami tisztességes foglalkozásra adni, s aki ott rúgta az egyetemet, és elment írónak. No, de már mindegy. No hát, fiam, szólt édesapám, osztán mit fizetnek érte? Édesanyám csitította, mert már leolvasott mindent az arcomról. Az nem fontos. Az a fő, hogy megjelent. Kiadták, ugye, fiam? Hát bizony, mondtam, s egész komolyan rettenetesen szégyen volt bennem a mélyben. Íróra a legnagyobb szégyen, ha nem fizetnek az írásáért. Akkor minek ír? Szól a közfelfogás, és a közfelfogással nem lehet vitatkozni. Mit beszélsz, anya? Szólt édesapám, aki, mint vállalkozó, nem értette pénzkérdésben a tréfát. Már fia van, nem szabad elpotyázni a munkáját, dühödjenek meg azok a rablók. Ilyen regényt úgyse kaptak volna semmi pénzért. Elolvasta édesapám? Persze, hogy elolvastam. Nagyon jó, fiam. Fogsz te még jobbat is írni? Összecsókoltam, és kacagtunk, s többet nem firtatta pénzkérdést ő sem. Mikor az ebédnél ültünk, és az anyja ölében ott ült a kisfiam is közöttünk, mondtam, hogy az egész regényt a gyerek kedvéért írom. Akkor kezdte Zsani néni, hogy na, és mit fizetnek érte? Fognak, majd fognak. Bíztattam és hazudtam. Majd írok én még jobbat is, akkor majd fognak fizetni. De valahogy úgy éreztem, hogy ezzel a boldog családi idillel teljesen ki is van fizetve a regény. Soha se kaphatok ennél nagyobb sikert, mint most azt, hogy az asztalomnál együtt ülnek ennyien. Mi hárman, a feleségem, a fiam, meg én. A két öcsém, az öt és a két néni, az hét. De még Marci bácsit se engedték el, így nyolc, és a kis cseléd, aki felszolgált. Kacér felvidéki ruhácskában. Kilenc. Kilencen ebédeltünk, csodálatos vidámsággal és mennyei boldogsággal. Igaz, hogy a libát meg a tortát Zsani néni hozta, de azért mégiscsak a mi lakásunk volt ez, és a mi életünk vendégei voltak mindannyian. Délután elmentünk a Városligetbe. Természetesen Marci bácsi volt a gavallér, aki viszonozni akarta a fejedelmi ebédet. Úgy tett, mintha nem is sejtette volna, hogy a fiatal liba nem a regény honoráriumából került ki, hanem az anyja kedvességéből. Mikor el akartunk menni, meg voltam döbbenve. Milyen kalapban menjek? Az ünnepélyes társasághoz sehogy sem illett a megnyűlt, elázott, öreg barna csórékalapom, cilindert pedig nem kívántam többet fejemre tenni. Csak nem akar ebbe jönni, kérde a feleségem látván, hogy latolgatom a zsíros öreg hétköznapi kalapot. Marcin sincs cilinder. Na igen, mert ő utazott. Zsani néni beleszólt. Ah, Marcin nem utazik cilindres katulya nélkül, az neki elengedhetetlen. Dehogy, mamám, szólt Marci. A cilinder már kiment a divatból. El lehet képzelni, mennyire le voltam forrázva. Marci is tudja, csak én nem. Nem is megyek benne, mondtam. Marci megértette, hogy itt valami baj van. Már úgy értem, hogy annyira nem divat, hogy az ember vonaton is abba utazzék, különben is még nagyon használják. Meg fogjátok látni, hogy a Városligetben rengeteg cilinder lesz, pláne a pavilonban. Nem akartam botrányt, inkább elszenvedtem saját kínomat, és nem szégyenítette meg a családot avval, hogy ezen az ünnepi napon, a fiatal író első ünnepén ennyit ócska kalapban lépjek ki a világ elé. Cilinderbe léptem fel a villamosra. Á, de rösteltem. Nem fért a cilinder a kocsiban, de a fővárosi pavilonban tényleg akadt egy-két cilinder, és ez egy kicsit megnyugtatott. Habos kávé után sétáltunk a tópartján. Egyik öcsémnek eszébe jutott, hogy csónakázni kell. Rögtön be is ugrott egy csónakba, és akkor már mindnyájan kénytelenek voltunk. Gyönyörű volt a délután, és utolvégre az ember, mikor az első regény folytatása megjelenik, ahogy megyünk a híd alatt, fent tömegben állott a közönség, ruhák, pompás, vidám Budapest. Valaki csak lekiált harsányon. Nézzétek! Az az alak cilinderben csónakázik! Hatalmas kacagás odafent. Én nem tudom, mi van ma, mondtam Jankának. Az emberek meg vannak bolondulva. Soha senki még észre nem vett a cilinderemet. Ha mindenki ebben szekíroz. Miért? Hát kiszólott róla. Most is a hídon, az az alak. Á, én nem hallottam. Magának ez már rögeszméje. Alkonyodott. Inkább elhittem, hogy a feleségem nem hallotta. Minden esetre levettem a fejemről, s ölben vittem, mint a feleségem a kisbabát. Igen. Az nagyon szép nap volt, de mikor az ötödik vagy hatodik folytatás megjelent, Bandika beteg lett. Betegsége nem soká tartott. Bókai professzor járt hozzá. Agyhártya gyulladása támadt. Mikor meghalt? Azt hittem, vége a világnak. Most ezt az összes emléket éppen az verte föl bennem, hogy az éjjel elolvastam azt a kis regényt, és megtalálta benne azt a szokatlan, őszinte vallomást, ahogy a kis olvasóimnak elsírom kisfiam halálának bánatát. És ma elsiratom ezt az egész világot, melynek azóta kivétel nélkül minden tagja halott. Meghalt édesapám, édesanyám, meghaltak a nénik, a három kedves, Zsani néni, Pepi néni, Mina néni, meghalt Marci bácsi, meghalt a drága Janka néni, a feleségem, meghalt a két öcsém, az egyik Doberdón esett el, a másik Amerikában, még Annus, a kis cseréd is meghalt. Senki sem él, aki tanulja lenne ennek az emléknek, csak én magam, aki most, mikor első fiamat gyászolom újra, éppen az első unokámat várom. És a könyv most kerül először könyv alakba. 30 évig porosodott. Mikor megjelent, nem keltett feltűnést, nem kapott bizony honoráriumot, pedig még kértem is a kisfiam temetési költségére, s nem kapott. Hogy nem volt benne a szerződésben. S én csak írtam tovább. Azért nem panaszkodom, mert nagy emlék, nagy lelki gyógyulás volt, hogy éppen A letörődtség napjaiban írhattam tovább, s így belekerülhettem a munkás ember harcvonalába. A munka könnyértelen, és ez a jó. Most elolvasom, s ezt a nagyon fiatalkori írást átadom az életnek, éljen. Míg valaki kis örömet lel benne, és ott enyészen el a könyvek csatamezején, a könyvpolcokon. Leányfalu, 1938. február 15. Móricz Zsigmond.